Folytatódik az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok. A munkánkban és a magánéletben is fontos a tudatos visszajelzések használata, óriási hatást tudunk ugyanis elérni velük. Visszacsatolás nélkül nincs fejlődés, mégis rettegünk tőle. Sőt, gyakran nagyon elutasítóan reagálunk rá. Két ellentétes emberi vágy kerül ugyanis konfliktusba egymással. Tanulni és fejlődni akarunk, de azt is szeretnénk, ha elfogadnának minket úgy, ahogy vagyunk. A mai beszélgetésemhez az apropót a Köszönöm a visszajelzést című könyv adta, amit a HVG kiadó jelentetett meg a Sivafosz támogatásával. A könyvből kiderül, hogy a vállalatok hiába költenek évente rengeteg pénzt arra, hogy kiképezzék a munkatársaikat, hogyan értékeltik egymást hatékonyabban, attól még a feedback címzetjeiként nem változik a hozzáállásuk, és nem hasznosítják a visszajelzéseket. A jó hír az, hogy mindez tanulható. Az is, hogyan fogadhatjuk kíváncsisággal és kellő alázattal a jogos kritikát és az építő jellegű javaslatokat. Vendégeim Homoly Emese, aki 30 éve dolgozik trénerként és coachként, és Földházi Csaba, aki a Sivafosz oktatásért és tanácsadásért felelős igazgatója. A könyvben, amiről ugye beszélgetünk, vagy aminek kapcsán beszélgetünk, ott ugye háromféle visszajelzés típus különböztet meg, és szerintem az nekem, amikor először elolvastam a könyvet, az már egy óriási felismerés volt, hogy ezeket elkezdem külön választani. Ugye az egyik ez a teljesen, hogy mondjam, a dicséret, hogy ügyes vagy. A másik az a coaching, amikor szerintem ezt ide tedd, és a harmadik az, ami egyébként a céges környezetben ugye gyakran történik, az a nettó az értékelés, hogy az, amikor hogy nem jó helyre tetted, vagy hárommal többet kellett volna csinálnod, és hogy ezek nagyon gyakran össze tudnak keveredni. Érdekes egyébként, tehát ennek ugye van egy nagy mátrixa egyébként, hogy mit várt éppen mondjuk az alany, mit adott neki a visszajelző, és ráadásul az, hogy hogyan értette. És azt mondom, hogy ez egy ilyen sokdimenziós mátrix, úgyhogy nagyon könnyű eltévedni. Szerintem kifejezetten ijesztő, hogy mennyire könnyű ebben eltévedni, és hogy valószínűleg itt keresném én annak az okát, hogy a visszajelzések miért esnek rosszul, mert vagy valószínűleg nem azt vártam, meg nem úgy értettem. És itt előjön az, hogy a jó szándék a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.
Erre kapcsolnék én rá valamennyire, hogy olvastam egy érdekes kutatást, az emberi potenciált vizsgálták, Herbert Otto nevű úriember nevéhez kapcsolható, és azt mondja, hogy amikor magadat kell jellemezni, akkor 5-6 pozitív tulajdonságot tudunk leírni magunkról, viszont két oldalnyi hibát.
Én is kapcsolnék ehhez a gondolati felvetéshez, hogy a szervezeten belüli ilyen visszajelzéseknek mennyiféle formája van, ugye az értékelés, az ad hoc visszajelzés, vagy egy tervezett visszajelzés, hogy ennek azért mennyire eltérőek a ritmusai, hogy mikor és mennyire van szükség, hogy lehet ezt túltolni, most bennem ez megfogalmazódott, hogy ez az ember minden nap kap visszajelzést, akkor lehet ez már sok, vagy ha egy évben egyszer van egy ilyen munkatársi nagy értékelő megbeszélés, akkor azt mondhatjuk azt, hogy az meg kevés, vagy van-e valahol ebben egy valamilyen arany kimért középút. Ugye ez mindenki kísérletezik, meg gyakorlatozik vele, de azt gondoljuk, hogy az évi egy az valószínűleg kevés lesz, a mindennapos, nem tudom én, szembenézés az meg már lehet, hogy sok.
De belegondoltok, hogyha valaki mindig orosz krémtortát eszik minden nap, akkor egy idő után csömörlik. Ez az egyik verzió. A másik viszont az, hogy ha úgy kapod a visszajelzést, hogy azt bizonyítékkal támasztják alá, akkor nem fogod úgy érezni, hogy na, mindig sok. Tehát hogy én szerintem ez úgy van, hogy amikor mit egy coaching folyamatban dolgozom valakivel, akkor is van egy ilyen, hogy minden napodnak nézd meg a jó részét, hogy te mit tettél hozzá, hogy a napod jó legyen. Tehát így a nap végén. És hogy az tök fontos szerintem, hogy ezzel szembesüljünk, hogy mi mit teszünk azért, hogy jobbak legyünk, illetve a visszajelzések azok milyenek legyenek. És Csaba, mondtad ezt a formátumot, a szervezeti formát, és én emlékszem, hogy csináltunk olyanokat annak idején a Sivában, hogy volt ilyen köszi kártya. És ez például az agilis eseményekhez kapcsolódott, hogy nyilván van, aki elmondta szemtől szembe, de volt egy ilyen kis névjegykártya nagyságú papír, amire ráírtad azt, hogy konkrétan mit köszönsz a másiknak. A sprintben, az elmúlt két hétben mi volt az a konkrét mozzanat, ami jobbá tette, vagy hasznosabbá, vagy hatékonyabbá tette a te munkádat, és ezt neki köszönöd meg. És nagyon érdekes volt nézni, hogy amikor mentünk körbe az irodába, hogy volt, aki ott gyűjtögette, és ott volt az asztalán. És ha belegondoltak, ez milyen kis dolog, szóval, hogy ez nem pénzkérdés. Ugyanúgy az sem pénzkérdés nyilván, hogy észreveszed azt, hogy a másik jól csinál valamit.
Mégis ez valószínűleg azért azért működik, mert a dicséret típusú visszajelzésnek egy egyértelmű módja, amikor pontosan tudod, hogy ez nem értékelés, meg nem coaching, hanem ez egy dicséret, semmi más, és nem több. Míg szemben egyébként az éves céges értékelés, az látszik, utána nézegettem, hogy akár ilyen HRS körökben, vagy nagyvállalati körökben, hogy ez egy visszahúzódó trend, hogy ez bármi nagyobb jelentősége legyen. Tehát nagyon sok cég egyébként konkrétan eldobta ezt az éves értékelését, és valószínűleg egy sokkal folyamatosabb, kiegyensúlyozottabb ritmusra cserélte. És valószínűleg az lehet az oka, hogy azért egy év távlatában, még hogyha volt is célkijelölés, akkor is azért nagyon igazságtalan dolog számon kérni egy év múlva, hogy nem tudtad volna mondani mondjuk a negyedik hónapnál, hogy teljesen rossz felé megyek.
Pont gondolkodtam a frekvencián, vagy ezen a szakaszosságon, hogy ugye ott ezek két hetente ránézünk, pont amit mondtam, és hogy szakszavak, a sprint forduló, mert lezárul egy ciklus, retrospektív esemény, ahol megbeszéljük a pozitívumokat is, amik kiemelendők, meg azokat is, amit változtatni kell, és ha ez beépül a szervezetnek a hétköznapjaiba, akkor ez ilyen mindennapossá válik, ott tudjuk, hogy ez meg fog történni, számítunk rá, és most végig gondoltam, hogy és hány ilyen esemény van, és tulajdonképpen ez naponta megvan, mert nekünk vannak ilyen napi szinkronjaink, ezek a daily stand-up vagy daily scrum, az is egy kis visszajelző kör. Ott az előző napra rápillantunk, hogy abba az irányba adatunk, előre nézünk következő napra. És most nyilván nem az agilitás a téma a mai beszélgetésen, de mégis egy agili szervezetbe ezek beépülnek, ezek a rutinok, tehát nem tudsz 4 hónapig rossz irányba elvickélni, mert maga a modell elősegíti azt, hogy gyakrabban, kisebb ütemekben, kisebb ciklusidőkben is ránéz arra, amit csinálsz, és gyűjtsd be ezeket a visszajelzéseket, és utána annak fényében dönts arra, hogy a következő ciklusban, vagy lehet ez 2 hét, 1 hónap, de hogy a következő rész, amit csináljál. És együttesen ez az egész rendszer, ez megtartja ennek a visszajelzésnek az ütemét is, és ez egy ilyen biztos kiszámítható pontja lesz a szervezet működésében.
Ez most, ahogy mondtad, most jutott eszembe, hogy mikor nem válik súlytalanná. Tehát, hogyha mondjuk így rendszeresen, naponta, hetente megvannak ezek, hogy nem jó felé megyünk, egy picit nem lehet hozzászokni ehhez, hogy ja, nem baj, mert úgyis holnap is majd megnézzük, hogy jó felé megyünk el, és hogy egyszer csak azt veszük észre, hogy megint csak elteltek azok a hónapok, és van is, nem tudom, néha LinkedIn-en láttam azt a mémet, hogy egyébként a waterfall, meg az agilis miben különbözik, és akkor ez a kis kaki ikon, ez ugye egyre nagyobb a waterfall, az agilisban meg kicsi, és ugyanolyan nagy, tehát hogy nem lehet, hogy egyébként ez még azért nem a teljes kép, és nem tudom, hogyha majd érdemes megkeresni.
Megvan a kép sajnos, tehát hogy felidézte vizuális alkat vagyok.
És hogy nem lehet, hogyha túl gyakran van ilyen alkalom, akkor súlytalanná válik.
Szerintem, és akkor ez megint a servant, vagy a nice leadership. Ha belegondoltok, akkor a nice leadershipben pontosan ez van, hogy ebben a servant leadershipben ennek kéne lenni, hogy amikor én, tudom én, egy meetingen észreveszem azt, hogy a kollégám teljesen lelkes, és akkor ezt vissza akarom jelezni, mert hogy az tök jó, hogy a többiek is akkor, ha én visszajelzem, akkor a többiek is talán lelkesebbek lesznek, de hogy amikor adom, akkor a másik, és talán Csaba ezt már mondtad is, hogy készen áll a másik arra, hogy én visszajelzést adjak neki. Most gondoljátok el, hogy ott van a meeting, hátrarúgjuk a széket, és akkor vissza akarom jelezni a kollégámnak, és mondom neki, és látom azt, hogy teljesen feszült. És miért? Hát lehet, hogy kapott egy olyan e-mailt, lehet, hogy már a következő meetingen kéne ülnie. Tehát, hogy ez a készen állsz arra, hogy adjak egy visszajelzést? Adhatok egy visszajelzést? És persze ez is olyan, hogy ennek is meg kell találni az okos módját, vagy a szép módját, vagy a befogadható módját, de szerintem ez nagyon fontos, hogy empatikusak legyünk a másikkal. És a másik mondhassa azt, hogy figyelj, most rohanok, de hogy pontosan ez, hogy igenis szükség van arra, hogy mindent visszajelezzünk, és szerintem ebben nem. Én nem érzem azt, hogy ezt túl lehetne tolni.
De mondta egy nagyon fontos dolgot, hogy az, hogy csak így lövöd kifelé a kis munícióidat, az kevés, mert ez egy kétszereplős, vagy legalább kétszereplős játék, tehát hogy nekem egyébként ez egy válasz, köszönöm, mert akkor oké, adok visszajelzést, vagy éppen kapok, de hogy azt mindig szinkronba kell rakni, hogy akkor éppen ez egy megfelelő alkalom mindenki számára, hogy ezt a kommunikációt lefolytassuk, és annól, amikor kommunikáció elméletet tanultunk, akkor ugye ez egy ilyen nagyon alapvető dolog, de hogy ugye van a küldő és a fogadó, és a kettő között ott van a zaj, és hogy az nagyon sokat tud ártani a megértésnek, hogyha a zajban esetleg elveszik az üzenet.
Még esetleg erről egy gondolat nekem is eszembe jutott, ez pedig az, hogy ugye mondtad, hogy ezt túl lehetett tolni, meg erről beszélgettünk, hogy nem hogy túl lehetett tolni, hanem a kollégák számítanak rá pont emiatt a ciklikusság miatt, tehát tudjuk, hogy lesz egy olyan esemény, ahol egy picit erről fogunk tudni beszélni. És lehet, hogy a hétköznapok sodrában, mert tényleg közben e-mail jön, élesítünk valamit, vagy nincs időnk valamit átbeszélni, de tudjuk, hogy két hetente szerdán, 2 és 4 között van erre számva idő. És meg tudnak érkezni ezek a visszajelzések, akkor lehet, hogy én azt abban a momentán pillanatban nem tudnám befogadni, mert az van, amit elmondtál, hogy rohanok, de tudom, hogy van egy ilyen, készülök rá, hogy el tudjam mondani, vagy be tudjam fogadni. És ezért, és visszatérve a kérdésedre, ezért nem lesz ennek súlytalan állapota, vagy ezért nem fog elszállni a szélbe ez a szó, mert már mindenki készül rá, tudja, hogy ez ezért van ez az esemény, ez az értelme, és vannak pozitív megélései ezzel kapcsolatban, vannak fejlesztendő pontok is ezzel kapcsolatban, és így ez működik hosszú távon, ha kiszámíthatom. És érzem, hogy most valami gáz van, nem jó szögből jön a nap a monitorom, de majd akkor pontosan szerdán meg tudjuk beszélni, és akkornak lesz eredménye. És ez felszabadít az elől, hogy én most hetekig sugorgassak magamban egy rossz érzés, mert tudom, hogy az ott van, és nem lesz innentől kezdve rossz érzésem, hanem ezt meg tudom beszélni. Nyilván ez akkor tud működni, ha ott egy biztonságos környezet alakul ki. Tehát, hogyha megvan ez a biztonságom, ahol ezt megtehetem, ehhez hozzá kell tennem vezetőnek, vagy agilis környezetben a Scrum Masternek, agilis coachnak, aki ezt a környezetet megteremti, hogy mindenki megszólalhasson, ne egymás megszégyenítése legyen a terítéken. Ezen nagyon könnyen hangzik, de azért át lehet csúszni azért ezen a határon is, és akkor ott be kell tudni avatkozni, de akkor ez működik, ez a vég nélküli, ez a relentless improvement, ugye ez a...
Igen, és amikről beszélünk, és hogy biztos, hogy ilyen, talán fura lehet hallgatni, hogy ezek nagyon idealisztikus állapotokat tükröznek, de hogy nyilván a hétköznapokban azért valószínűleg döcögősebb ez mindig a gyakorlatban, és a felkészüléskor, ha már említetted a biztonságot, akkor behoznám a Google-nek az Aristoteles projektjét, amire Demeser hívta fel a figyelmem, hogy ez ide tartozik, és hogy valóban így valahol a periférián így megvolt, hogy nagyjából miről szól, ugye azt keresték a Google-nél, hogy mi a sikeres csapat titka, és nem azért keresték, mert ilyen filantrópok lennének, hanem azért, mert szeretnének pénzt keresni, hosszú távon működjen a szervezet, és működjön a csapat, és ugye azzal a felállással indultak be, hogy bizonyára a diverzitás, meg egyéb ilyen jól ismert buzzwordök voltak a szemük előtt, majd, és beleástam egy kicsit magam, és akkor engedjétek meg, hogy 5 pontot akkor kiemeljek, amire jutottak valójában, hogy a diverzitás helyett, vagy inkább úgy gondolom, hogy mellett mik azok a tényezők, amitől sikeres egy csapat. Az egyik az a pszichológiai biztonság, ezt úgy fogalmaznak, hogy ha én elkövetek egy hibát, akkor az nem lesz ellenem felhasználva. Ez szerintem ez egy elég konkrét mondás, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik az a egymástól való függőségnek a kérdése, hogy amikor a csapat társaim azt mondják, hogy megcsinálnak valamit, akkor tényleg végigmennek azon, és hogy én számíthatok rájuk abban, hogy ez meg fog történni, nem kell megkérdőjeleznem, vagy nem kell folyamatosan attól félnem, hogy megígérték, és nem. Hogy a harmadik, az a struktúra és a tisztaság, vagy tisztánlátás, hogy én értem, hogy kinek mi a szerepe, kinek mi a felelőssége nekem, illetve a többieknek is, tehát ezek ki vannak rakva. Ez egyébként meglepő, mert hogy ki gondolná, hogy a kollégáknak ez fontos, sőt azt gondolnánk, hogy néha azt szeretnék, hogy ez ne legyen, de valójában ez a kutatás az bizonyította be, hogy ez nagyon is számít. Úgyhogy a negyedik az a jelentés, vagy a meaning, ugye itt a főzésben, hogy ha amit én munkát elvégzek, az számít a csapat. És hogy az nem felesleges. És az ötödik az pedig a hatás, az impact, és ezt pedig úgy fogalmazták meg, hogy értem, hogy a csapat munkája az hogyan járul hozzá az egész szervezet sikeréhez, és itt ugye akkor emlékezhetünk, visszautalhatunk akár az OKRS részekre, meg egyebekre, de hogy ez az 5 pont, ami mondjuk a sikeres csapatnak a hozzávalói, és hogy ebben az 5 ponton, ahogy így végigmegyek, a visszajelzések azok mindegyikben egy nagyon-nagyon belső kor szerepet töltenek be.
Mondod az impactet, ugye hatás, hogy milyen hatást gyakorol a visszajelzés, úgy is, hogyha nem tudunk róla. És egy ilyen nagyon kedves céges, vagy hát egy ilyen félcéges eseményen vettünk részt a hétvégén, és a kollégám odaállt mellém, és megszólított, hogy hát neki milyen jól esett, hogy a múltkor úgy emlékszel, hogy mondtál nekem valamit. Hát mondom, Isten látja lelkem, nem tudom, hogy miről van szó. És ott álltunk egy pohár rozéfröccsel a kezünkben, és elmondta, hogy hát emlékszel, amikor egy külföldi ügyfelünknek prezentáltam, és mondtad, hogy na, csak gyerünk, vágd bele magad, csináld, menni fog. Én aztán nem is voltam ott, csak így félfüllel a megbeszélés, a végén így éreztem, hogy ez jó sikerült, és oda mentem, és így megveregettem a vállat, hogy na, ezt frankon begurítottad. És annyit mondott, hogy, és most is így borsodzik tőle a hátam, vagy így föláll egy picit a szőr a kezembe, hogy ez annyira megmaradt benne egy ilyen hatás, hogy az elején meg a végén, de az elején kapott egy kis löketet, és a végén ezt megdicsértem, hogy mondta, hogy ezt ő így hetekre el tudott belőle táplálkozni, holott ez nem volt egy tervezett, nem volt egy előre kitalált esemény, és mégis óriási hatást tud gyakorolni egy-egy ilyen momentum, és akkor megálltam magamon, hogy hát az ember a hétköznapok során hányszor szúrja el azt, hogy rossz irányban is ad egy ilyet, vagy mennyire érdemes figyelni arra, hogy ezt megtegyük, mert ez valaki másnak lehet, hogy hetekre ad muníciót egy ilyen szituációban.
Dale Carnegie jut eszembe. Annyira tűpontos. Ha belegondoltak, elég a világban a boldogság mennyiség, ami most van? Nem. És pont erre reflektál. Azt mondja, igen, könnyen megnövelheted a világban levő boldogság mennyiséget, akár most rögtön is. Hogyan? Úgyhogy mondasz néhány őszinte elismerő szót valakinek. Lehet, hogy te már holnap elfelejted a ma elmondott kedves szavakat, ám aki kapta, talán egy életen át dédelgeti őket emlékezetében. Amennyiben a munkádra tudsz figyelni, vagy a munkádban tudsz arra figyelni, hogy adjál visszajelzéseket, akkor ugyanilyen fontos, hogy otthon megadd ezt a visszajelzést, illetve meg is kapd, mert hogy ezt teszi teljessé az életünket.
Homoly Emesével és Földházi Csabával beszélgettünk a visszajelzés jelentőségéről. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza korábbi epizódjainkat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történet, amit megosztanál velünk, azt küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dolcsák Dánielt hallottátok, sziasztok!